Pálfalvi Centrum. A józanság hangja. Gubuc Pálfalvi Sejla és Péter Petra podcastja.
Újra nagyon fontos témáról beszélgetünk. Itt van velünk újra Tömösvári Noémi, az Uránia Medical Center alapító tulajdonosa. Ugye korábban már beszélgettünk a női test és lélek egységének a fontosságáról, ami ezt mondjuk a vizsgálatok szempontjából érinti, vagy kezelések szempontjából, vagy egyáltalán egy hozzáállás, vagy gondolkodásmód szempontjából érinti. De mivel is foglalkozik pontosan az Uránia Medical Center, csak hogy ezt el tudjuk helyezni valamilyen spektrumon.
Mi egy női egészségközpont vagyunk. Ez azt jelenti, hogy zömében nőgyógyászati problémák kezelésével foglalkozunk, nagy hangsúllyal a szűrővizsgálatokra, illetve a terhes gondozásra, és ehhez kiegészítő jelleggel ugye az endokrin rendszer problémáit, hormonális betegségek kezelésével foglalkozunk. Szerintem mindannyian hallottuk már a PCO, IR és társait, mi ezzel foglalkozunk, és ehhez jön most hozzánk újításként és fejlesztésként a mentális egészség bevezetése.
Fontos téma a veszteség, amiről beszélgettünk a múltkorában már, és természetesen ilyenkor az ember egy picit úgy visszavonul, és elkezd gondolkodni magában azon, hogy ez milyen elképesztően összetett dolog, és hogy mennyire fontos lenne erre valóban úgy tekinteni, hogy ez egy összetett dolog, és egy összetett kezelést igényel. Akár lelkileg, akár testileg. Ahogyha a veszteségről beszéltünk, akkor nyilván arról is beszélünk ennek a témának a kapcsán, vagy olyankor, hogyha ilyesmiről beszél az ember, hogy ez nem csak a nő vesztesége, de az övé mondhatjuk azért a legnagyobb és a legnehezebb, de hogy itt a családdá válás megáll. Pedig a családdá válás az egy nagyon örömteli és nagyon fontos folyamat, és fontos erre is másképp tekinteni, ha már a másképp rátekintésről beszélünk, mert egy gyerek születésével nem csak a baba jön világra, hanem ott születik egy édesanya, születik egy édesapa, és születik egy család, sőt, megszületnek a nagyszülők is, újra és újra, még akkor is, hogyha ez a baba a sokadik gyerek a családban.
Igen, és itt is nagyon fontosnak tartjuk azt az együttműködést, amit Noémivel együtt megálmodtunk, mert nekünk is fontos, hogy tudjuk őket abban támogatni, hogy egy örömteli időszakot festettél most le, Petra, de tudjuk azt, hogy a gyerekvállalás, bár én azt gondolom, hogy az életünk egyik, hogy mondjam, legboldogabb pillanata lehet, de nagyon-nagyon sok nehézség kíséri, és ugye ez is sokszor tabu téma, és próbáljuk ezt ilyen vattacukor mázba belehelyezni, de hogy azt gondolom, hogy itt is sok olyan probléma merülhet föl, vagy sok olyan kérdés, dilemma, amiben a kismamák vagy a kispapák egyedül maradnak.
Mit tapasztaltok te gyakorlatban ebből?
Elképesztően jók azok a napok, amikor azok az orvosaink rendelnek, akikhez zömében párok érkeznek, és vagy várandós gondozás van, vagy genetikai ultrahang, vagy babamozi, tehát ami ugye a családdá válás folyamatához kapcsolódik, és olyankor igazából teljesen más légkör van az egész rendelőben, tehát abszolút érzed ezt a szeretetteljes, gyakorlatilag tapinthatóvá válik a légkörben. És szerintem abszolút fontos azt kihangsúlyozni, hogy ez egy páros dolog. Tehát ez nem csak a kismamáról és a babáról szól, hanem a kispapáról is. És ez egy akkora öröm számomra, hogy szinte kivétel nélkül párban érkeznek a jövendőbeli szülők, hiszen ez ugye a férfiak életét is gyökeresen megváltoztatja, és az a tapasztalat, hogy azok, akik már az elejétől kezdve együtt érkeznek, ott megtudják együtt, hogy ott a baba, megkezdődött a terhesség, és utána hónapról hónapra kézenfogva érkeznek az alkalmainkra. Biztos vagyok benne, hogy amikor elérkezik a szülés megmérettetése, az a bizonyos nagy mérföldkő, akkor utána, tehát már magánál a szülésnél is másképp vesznek részt, sőt jó eséllyel részt fognak venni magán a szülésen is, tehát nem kint várakoznak, hanem bemennek és segítőként ott vannak. illetve amikor haza kell vinni azt a babát, erről azért előtt szeretettel feledkezünk meg, hogy az a baba megszületik, és utána haza kell vinni, és akkor már ott azt egyedül kell kezelni, akkor már az apukák is sokkal felkészültebbek tudnak lenni, hiszen a folyamatnak a részesei voltak. Nagyon vicces beszélgetéseket lehet elkapni a rendelőben, amikor ugye mindenki abból indul ki, hogy a kismama tehát a hormonok elöntik az agyát, izgul, aggódik, minden baja van, mellette van az erős férfi, aki mondja, hogy nem lesz semmi gond, drágám, menjünk be, minden rendben lesz. Na most ennek azért nagyon sok esetben az ellenkezője történik, érkezik egy totál kisimult, békés nő, aki mellett egy térdeit remegve, szorongató, leízzadt apuka jelölt, mondja, jól van, drágám, jól van, nem akarsz inni. Drágám, minden rendben van, menjünk be, és lényegében az orvosi vizsgálat az majd, hogy nem arról szól, hogy egyrészt meggyőződjünk arról, hogy a babával minden rendben van, másrésztről az apukát megnyugtassuk, hogy minden rendben van a babával is, és az anyukával is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egyértelműen ez egy olyan pozitív folyamat, hogy most már itt aggódó apukákról is beszélhetünk.
Egyébként ez megváltozott az idők során, igaz? Tehát azért egy 20-30-40 évvel ezelőtt nem volt, inkább azt mondanám, hogy 40-50 évvel ezelőtt nem volt még divat így bevonni az apukákat, és ők nem is akartak talán ennyire bevonódni. Mondhatjuk ezt, hogy ez az apás szüléssel indult el, hogy másképp kezdtek hozzáállni ehhez a dologhoz az édesapák is, vagy az apuka jelöltek?
Abszolút igen. Tehát ez szerintem bizonyos értelemben ugyanolyan, mint az aranyóra megjelenése és elfogadása, hogy ez mennyire fontos.
Na, ami ugye a születés utáni első óra.
Személyes tapasztalatból is mondhatom, hogy teljesen más érzés szerintem ez egy férfi számára. Most nyilván én ezt nőként tudom, furcsán hangzik, de a férjemen láttam azt az elképesztő változást az első gyerekünk születése után, hogy ő hetekig úgy mesélte a szülést, hogy tehát nekem egy mondatot nem kellett mondanom, mert ő beszámolt mindenkinek, és ő elmondta, hogy én mekkora hős voltam, és hogy ő ott volt, és ő segített, de hogy ez mekkora dolog, mekkora megterhelés, és éreztem azt, hogyha ő nem lett volna ott, kint ült volna a folyosón, lerágta volna a 10 körmét, és a végén, mint az oroszlán királyba bemutatják neki a babát, akkor nyilván ugyanilyen boldog lett volna, és mindenkinek elmondja, hogy ő apuka lett, de az, hogy végig kísérhette ezt a folyamatot, hogy igenis, ez egy nehéz folyamat, tehát nem csak úgy betolják a gyereket, és akkor örülünk neki, hanem ez egy nehéz folyamat, ameddig megszületik egy baba. Én úgy éreztem, hogy nőként is másként tekint rám, és a babára is teljesen másképp tekint, egyfajta komolyságot adott ez a családdá válásnak.
Bocsánat, csak egy dolgot azért szeretnék közbevágni, így megszólalt bennem a családterapeuta, de hogy azt hangsúlyozzuk ki, hogy ha egy pár úgy dönt, vagy a rendédesapa úgy dönt, hogy ő nem szeretne részt venni, hogy az is teljesen rendben van. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ez a döntés azért közösen szülessen meg, legyen átbeszélve, és hogy bárhogy is döntsenek, mert amit Petra, te mondtál, hogy 40 évvel ezelőtt mi volt, de hogy ott nem volt más opció. És ez nagyon fontos, hogy most is az opciója van ott, a lehetősége van annak ott, hogy egy édesapa bemenjen egy vizsgálatra, vagy kimaradjon a váróba, vagy bemenjen egy szülésre, vagy kimaradjon. Hogy mennyire vesz részt a gyereknevelésbe, az én azt gondolom, hogy az döntő fontosságú, hogy az adott pár mit beszél meg, hogy ők hogy fognak tudni másképp
működni. Pont ezt akartam mondani, hogy a megbeszélés nagyon fontos, így van, hiszen lehet, hogy az illető anyuka nem akarja, hogy őt úgy lássa a párja.
Abszolút. Tehát ez egy, köszönöm, hogy ezt így mondtad, tehát abszolút ez a közös döntésről szól. Tehát, hogyha az komfortos a pár mindkét részének, hogy ott legyen, akkor az a jó döntés, hogyha nem, akkor természetesen az pont ugyanolyan jó, de hogyha megvan ez a közös elem, hogy igen, mind a ketten ezt szeretnénk, akkor az már a családdá válásnak egy olyan alapja lesz, amire utána is nagy szükség lesz.
Dr. Forgács Attila pszichológussal volt szerencsém egyszer beszélgetni a születésről, az apás szülésről, és ő mondta azt, hogy ilyenkor, tehát azért nagyon fontos az első óra akár, vagy az első 2-3 óra, de ugye az aranyóra az a leglényegesebb, mert hogy ez a bizonyos imprinting, hogy a bevésődés az akkor történik meg. Mi történik akkor?
Én most erre úgy kell, hogy reagáljak, hogy egy icipicit vitatkoznék vele, csak egy nagyon kicsit, mert hogy én 1000%-kal, ha lehet ennyi százalékkal az aranyóra mellett állni, szakmailag is, meg személyesen is azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos lehetőség, amit nem lehet elvenni az anyától, és ezt azért hangosítom ki, hogy az édesanyák, vagy a leendő édesanyák tudjanak erről a jogukról, hogy azt a gyereket, ha csak orvosi ok nincs rá, hogy elvigyék, akkor aki joga van ott tartani, mert ugye az aranyóra az arról akkor szól, ahogy születés után a babát nem viszik el, hanem az anya mellkasán elhelyezve ott hagyják, hogy ugye a nevében benne van egy órára. Hát meg nem csak úgy barátkozzanak, tehát azért ugye amikor kijön az a baba, tehát rögtön elviszik, azért az egy, ez egy stressz a babának.
Hogy akkor nem is vágják el még a köldökzsinort abban az egy órában?
Ez is gyakor, de ott is van azért nyilván opció, hogy megvárják-e, amíg még pózál, és utána vágják el. Tehát, hogy ez is, én azt gondolom, hogy orvosa és szülők mentén is ez tud változni. De csak azt akartam mondani, visszatérve az imprintingről, hogy ha valakinek, ne adja Isten, nem adathatott meg ez az aranyóra, mert nem adtak rá neki lehetőséget a kórházba. Vagy olyan medikális indoka volt, hogy azt a babát rögtön el kellett, hogy vigyék, mert sajnos hát azért vannak olyan lehetőségek, amikor, vagy hát olyan esetőségek, amikor ezt meg kell tenni, az nem jelenti azt, hogy ez a bevésődés nem történt meg, és aztán akkor soha többet nem is fog. Tehát, hogy nyilván erre nézve is vannak tanulmányok, hogy azért visszafordíthatatlan káros következmény ennek nincsen. Én is azt gondolom, hogy nagyon fontos, én is azt gondolom, hogy elősegíti ezt a fajta imprintinget, amit te is mondtál, meg megkönnyíti sok tekintetben az édesanyja-baba helyzetét, de ne essen senki kétségbe, hogyha valami miatt ez nem így történt, az nem azt jelenti, hogy egy olyan dolog ment végbe, ami nem reparálható.
De mi ez az imprinting? Mi a bevésődés?
Igen, ezt akartam mondani, hogy itt sem pontosan tudom, hogy a doktor úr, ugye, akire te céloztál itt, mire gondolt, hiszen az, hogy egy baba kötődjön mondjuk az anyukájához, az egy hosszabb folyamat, az nem egy pillanatnyi folyamat, ugye, nem is tudom, volt talán egy film, ahol ez a bevésődés, ez így ilyen pillanatnyi, nem tudom, ilyen találkozás alapján.
A Twilight szakában
igen, az volt,
igen.
Az volt, csak nem akartam felfedni, hogy láttam, nem viccet félretéve, hogy ez nem így néz ki a babánál, meg az anyukánál. Ez nem így működik, hanem...
Ez lehet folyamatos, nem egy pillanatnyi impulzus.
Ez egy abszolút egy folyamat, és ez azért fontos, mert a kötődés az körülbelül egy éves korig alakul ki a gyermekben, és az kialakul. Tehát ezt nem tudjuk megakadályozni. Itt mindig az a kérdés, hogy milyen minőségében alakul ki ez a kötődés, és annak egy eleme, hogy hogyan születünk meg, hogy születés után elválasztanak-e minket az anyánktól, és ez a nagyon-nagyon sok elemeknek az összessége fogja annak a minőségét meghatározni, hogy hogyan kötődök. Tehát, hogy mindig van pont, ami reparálható, lehet ebbe a folyamatban hibázni később is, de összességében sok-sok dolog van, beszélhetünk akár erről is, hogy mi kell ahhoz, hogy biztonságosan tudjon kötődni egy gyerek az anyukájához, vagy az őt gondozó személyhez.
A kötődés ebben a pillanatban akkor azt jelenti, ami kihat majd a felnőtt korára?
Bizonyám. Uh-huh. Kihat a felnőtt korára, az összes kapcsolata, legyen az baráti, párkapcsolat, tehát az alapjával véve azt szoktam mondani, az az ősbizalom, ami kialakul az első egy évben, az a világba vetett hitem, hogy a világ az tud lenni egy biztonságos hely is, és mindenféle szörnyűség ellenére én tudok biztonsággal a talajon állni, az meghatározza azt, hogy én igen, hogy hogyan kötődök az engem gondozó személyhez.
Noémi, lehet erre nem túl szép szóval mondva trenírozni? Lehet erre edzeni magamat? Tudok erre felkészülni? Családilag, nem csak anyukaként, hanem mondjuk feleségként, vagy társként.
Én úgy gondolom, hogy egyértelműen igen. Tehát az elején említetted, hogy ugye ez nem csak az első gyermekesek esetében merül fel, hanem ugye a családdá válás, ugye mondjuk a további gyermekek érkezésénél is ugye felmerül. Ez abszolút így van. Tehát ez egy folyamat, ez nem egy pont, hogy akkor na most családdá váltunk, és ez vagy sikerült, vagy nem, hanem én úgy gondolom, hogy ez egy olyan folyamat, amiben be kell vezessük azt a típusú tudatosságot, hogy igenis ez egy több szereplős, helyenként nehézségekkel terhelt dolog, de hogyha ezt tudatosítjuk, akkor úgy gondolom, hogy ez már a félsiker kategóriája, hogyha ehhez esetleg szakemberi útmutatást is igénybe veszünk, akkor pedig úgy gondolom, hogy egész biztosan sikeresen tudjuk venni majd az akadályokat, amik útközben felmerülnek.
És hogy csatlakozzak erre rá, hiszen a Pálfalvi Centrumnak, illetve az Uránia Medical Centernek a mentálhigiénét tekintve kizárólagos együttműködések kapcsán ebben a közegben a kismamák, lendőkismamák megkapják annak a lehetőségét, hogy olyan programokon vegyenek részt, akár egyéni, akár csoportos foglalkozások, konzultációk keretében, ahol erről sokkal részletesebben tudnak hallani információkat, hogy a gyerekvállalásra járó krízist, annak az akadályait hogyan fogják tudni könnyebben venni, és ez nem csak mentálhigiénés pszichológiai tanácsadást jelent, hanem pszichoedukációt is, amit különböző ilyen tudatos kismama programok mentén igénybe tudnak majd venni.
Az egyik barátom, amikor megszületett a kisfia, és kérdeztem már első két hétben valahogy a körül, hogy na, hogy vagytok? És mondja, hogy hát barátkozunk. És ez nekem annyira tetszett, és kérdeztem tőle, hogy most mire gondolsz, és nevettem nagyon, és azt mondja, hogy hát figyelj, olyan, mint amikor van valaki, akit így ismersz, és tudod róla, hogy jó fej, és közel van, és ott van, de hát azért mégiscsak vannak szokásai. Hát meg kell tanulnom, hogy mikor ébred föl. Hogy akarja, hogy feküdjek, amikor megetetem? Hát ki kell ismernem, hogy milyen ő, de mégiscsak a legjobb barátom, ezt mondta, képzeljétek, és ezt én annyira szerettem így. És a Szabó Patricia is azt mondta, amikor a Rozi lánya megszületett, meg akire azt mondta, hogy de milyen érzés. És azt mondta, hogy figyelj, amikor a leges-leges legjobb barátod megérkezik. És ettől hát mondtam, hogy hát ennél szebbet én még nem is hallottam talán.
Ez tényleg nagyon szép, és hogy azért volt jó ez a példa, mert hogy nagyon emberközelien megmutatja azt, hogy a csecsemők nem egyformák, hanem mindegyik csecsemő más, és hogy ne gondoljuk azt, hogy kapunk vegytisztán egy kis embert, akit majd mi megformálunk, ő már azért egy formával jön a világba, és neki temperamentuma van, és eltérő temperamentumai vannak, és vannak visszahúzódó babák, vannak kíváncsiak, vannak sírósak, vannak kevésbé sírósak, és aztán akkor ezt még napestig lehetne sorolni, és egyébként most a tudatos rákészülésen túl azért, ahogy a barátnőr is megfogalmazta, erre valahogyan ösztönösen ráérzünk, hogy ismerkedni kell, de azt gondolom, hogy amikor meg nagyon nehéz, mert már úgy ismerkedünk, hogy közben nem aludtunk egy hete, akkor meg tök jó, hogy vannak azok a pontok, amikre meg emlékszünk, hogy ilyenkor mit érdemes csinálni, vagy hogy érdemes csinálni.
Erre szokták mondani, hogy aludj, amikor alszik a gyerek. De akkor ki most hajat? Mondjuk. Ezt mondta egy másik barátnőm. Nem tudok olyat mosni.
Hát most erre tudnám azt mondani így a kisfiam megszületés utáni időszakból, hogy én nem zavartattam magam, hogy néztem ki otthon. Nyilvánvalóan azért az is fontos, mert magunkat is valahol ezt el kell helyezni. Én biztos, hogy ki használtam akkor, amikor a kisfiam aludt, akkor én is próbáltam, de tényleg ez gyereke válogatja, meg anyukája válogatja, hogy kinek ez hogy kényelmes.
Én úgy gondolom, hogy a tudatos rákészülés és az ilyen típusú rákészülés azért fontos, mert amikor nem alszol x napja, hete, hónapja, éve, azért ez egy hosszú távfutás, nem csak az első.
Nagyon komoly mentális megpróbáltatás.
Nagyon komoly megpróbáltatás, illetve komfortzónán kívüli létet jelent.
Komfortzónán kívül rekedés.
Abszolút, és ezért fontos szerintem a felkészülés, mert hogyha ott ér váratlanul, ez, hogy ingerült leszek, hogy már a hajamat se biztos, hogy meg tudom mosni, vagy ha igen, akkor még ingerültebb leszek, mert bár a hajam szép, de már nem aludtam 48 órája, akkor nem tudnak bekapcsolni azok a mechanizmusok, vagy azok a jelzések később tudatosulnak, hogy ja igen, na most van az, hogy segítséget kell kérjek. Na most van az, hogy nem kell elmosogatni, hanem most igenis tessék lefeküdni. És szerintem a felkészülés, a különböző csoportos, egyéni terápiák, vagy tanfolyamok, vagy hívjuk, ahogy kinek hogy kényelmesebb. Ebben lehet egy óriási mankó, hogy saját magunkat tudjuk szabályozni. És ne a külvilág szabályozzon minket, hanem mi tudjuk azt, hogy igen, erről beszéltek, vagy ja, igen, ez volt az, hogy na most kell szólni, hogy mama gyere át, vagy babysitter, vagy apa, vagy bárki, mert most van szükség segítségre.
Na most eszembe jutott, Noé, mivel nem is olyan régen tartottunk egy olyan tudatos kismama programot, aminek a mentálhigiénés részét volt szerencsém megtartani, és én ott megkérdeztem az ott lévő kismamákat és kispapákat, hogy mondják el nekem pár mondatban azt, hogy mit gondolnak, hogy mi az, ami biztos, hogy fog változni az életükben, és mi az, ami biztos, hogy nem. És a biztos nem résznél nagyon sokan kiemelték a kapcsolatukat. És én emlékszem saját élményből is arra, hogy hát a férjem azt mondta, hogy ő lecsúszott a dobogóról, és hogy ez olyan kis viccesen hangzott akkor, amikor nekem ezt mondta, meg néha még viccesen most is felemlegeti, hogy ő abszolút lecsúszott a dobogó első fokáról, de hogy például én nekem is az a tapasztalatom, hogy erre készülünk föl legkevésbé, hogy nem csak egyéni szinten vannak ezek a változások, hanem kapcsolati szinten, és hogy ezek igenis túlmutatnak a nem alvás nehézségein, mert hogy a gyerekvállalást követő első két év az sok szempontból nagyon rizikós a párkapcsolat. Szempontjából.
Olyan érdekes dolog, hogy ugye szokták azt mondani az idősebb generáció hölgy tagjai, hogy jaj, ugyan már, hát nekünk is ment 2-3-4 gyerekes, stb. Ami egyfelől nyilván igaz, másfelől viszont úgy nem lehet ezt megugrani, hogy mi olyan nagyon csinosan külön lakunk a magunk is lakásában, házában. Generációk éltek együtt. Ott a kismama az aludt, pihent, hozták a komatálat, mindenki hozott valamit. A kismamának nem kellett főznie, nem kellett takarítania, nem kellett háztartást vezetni, nem kellett mosogatnia, hanem ő anyuka volt az első 1-2 hónapban mondjuk legalább.
Így van.
Tehát abstart volt egy segítség.
Abszolút. Tehát a világ megváltozott. Tehát igazuk van ezeknek a bölcsasszonyoknak, mert valóban...
Azok között a körülmények között
abszolút. De akkor, amikor ma teljes munkaidőben legalább egy helyen dolgozol, azt a külső-belső nyomást érzed, hogy jól kell kinézned, sportolnod kell, egészségesnek kell lenned, otthon tündérnek lenned, és csak néhány szerepet említettem a 48-ból, ami minimum mindannyiunkat érint, és mindezt egyedül kell megtenned, mert így van, te szépen külön élsz a saját kis lakásodban, házadban, messze lehetőleg a szülőktől, mert ugye nagyon függetlenek is vagyunk, mert mindezt egyedül tudod megvalósítani, ez nagyon jó, de ezen körülmények közé mondanám, értsétek jól, túlvezérelt önálló erős nőként szembesülni azzal, hogy nem már, lehet, hogy erős nő vagy, de komfortzónán kívül vagy, egyedül kell megoldanod mindent, akkor már ezt egész nyugodtan elengedhetjük, hogy te mindent egyedül meg fogsz oldani.
Önmagában nehéz manapság, azt hiszem, a nőknek eljutni oda, hogy megengedjék maguknak, hogy segítséget kérnek.
Így van.
Ugye?
Így van, és ez anélkül nem nagyon megy.
És emlékeztetni kellene őket, hogy ez nem baj.
Ez minden téren igaz, és ne felejtsük el az apukákat sem. Én azt gondolom, hogy a segítséget már csak azért is kell kérni, mert már nem csak magamért felelek. Tehát, hogyha van egy gyerekem, de ha nincs is, mert van egy társam, vannak körülöttem élő emberek, akikért én felelős vagyok valamilyen szinten, akkor én azt gondolom, hogy az is kötelességem, hogy magamra vigyázzak annyira, hogy én tudjak adni a másiknak. És ha ez nem kérek segítséget, akkor ez nagyon-nagyon könnyen el tud sorvadni, hogy igen, a praktikus dolgok szintjén beszéltetek itt, amit te is mondtál, Petra, hogy valaki segítsen be a főzésbe, vagy a takarításba, vagy mi egymásba. Szerintem nagyon fontos az, hogy a szerepeket mi osszuk le. Azért ez a hagyományos, konvencionális szerepleosztás azért nem minden családra jellemző már, és hogy ez tényleg megbeszélés tárgyát képezi, hogy akkor hogyan működik egy háztartás, hogyan működik egy család. És aztán a lelki részére visszatérve, azért régen közösségekben jobban mozogtak az emberek, és meg lehetett beszélni az embernek a szívfájdalmát. Most annyira benn vagyunk a kis saját mikrokörnyezetünkben, hogy ezért pedig külső segítséget kell nagyon gyakran kérni, és én erre ösztönzök, meg bátorítok mindenkit, hogy tegye meg a saját maga érdekében, mert nem tudunk végtelenül adni magunkból.
A családdavállásnak a másik problémás része szerintem, amit én nagyon-nagyon sokszor hallottam barátnőktől, rokonoktól, stb., akinek babája született, első, másik, harmadik, mindegy, sokadik, hogy az egy dolog, hogy segítséget kérünk, és segítséget kapunk, na de jönnek a jó tanácsok. Hát és az... mindegyik barátnőm azt mondta, hogy ezzel nem lehet mit kezdeni. Tehát megbántani nem akarom. Én úgy nem akarom csinálni. Tehát, hogy nagyon nehéz megtalálni azt, hogy akkor kiválasszak valakit, aki számomra hiteles, és akkor csak rá hallgassak, vagy az idősebbektől is elfogadjak egy-egy jó tanácsot, függetlenül attól, hogy megváltozott a világ.
Szerintem itt nagyon határtartónak kell lenni. Tehát azt, hogy...
Tudod, ez a nevet föl, hadd sírjon, hadd... Jaj.
Ja, és ráadásul ezek káros tanácsok is. Tehát, hogy ha már ezt a példát hoztad, mert ezt mindenhol el szoktam mondani, hogy alkalmam van rá, és most, ha ezt fölhoztad, itt is elmondom, ha nem vesznek föl egy gyereket, előbb-utóbb tényleg nem fog sírni. De azt ne feledje senki, hogy ezért olyan hatalmas árat fizet az a gyerek, ugyanis az a stressz folyamatok, amik lejátszódnak egy gyerekbe akkor, amikor ő jelez, mert ugye a sírás az egy jelzés, éhes, fázik, melege van, baja van, fáj neki valami, egyedül érzi magát. Az a stressz, ami ezzel jár, az akkor is ott marad, ha az a gyerek hallgat. És nagyon-nagyon-nagyon súlyos ára van, úgyhogy tessék felvenni a síró babát, és tessék megnyugtatni. A tanácsokra visszatérve, én azt gondolom, hogy határtartónak kell lenni, hogy mit engedek be, és hogy igenis húzni lehet egy határt, hogy tanácsot akkor próbáljanak megadni, amikor kérdés van, vagy kérés van. Mert hogyha valaki nem kéri ki a tanácsunkat, az valószínű azt jelenti, hogy nem kíváncsi a tanácsunkra, és hogy ez fájóan hangzik egy anyukának, nagymamának, anyósnak, de hogy ezt ezután is üzenném, hogyha lehet, most nem vagyok népszerű a hallgatók körében, de ha nem kérik ki a véleményünket, érdemes ezt akkor megtartani magunknak. Nyilván ez alól vannak kivételek, azt látjuk, hogy veszélyben van mondjuk egy gyerek, vagy ilyesmi, akkor persze fel kell szólalni, de hogy én azt gondolom, hogy az anyák és az apák alkalmasak arra, hogy felneveljék a gyereküket, és kérdezzük meg, hogy tudunk segíteni, vagy miben tudunk tanácsot adni, és akkor ez így praktikusabb.
Meg itt visszajutunk szerintem oda, hogy a családdá válás ugye mindenkit érint. Tehát ugye nagymama születik, nagypapa születik, nagynéni születik, tehát hogy, és ilyen módon ez egy csoportos műfaj, hiszen mindenki, vagy nagyon sokan ugye más szerepben is fontosnak érzik magukat, és ugye innen is jönnek ugye a legnagyobb jó szándékkal a jó vagy kevésbé jó és hasznos tanácsok. Én úgy gondolom, hogy azért a családok egy jó része azért a szereteten alapul. Egymás szeretetén, még akkor is, hogyha ez nem mindig jól sül el, és úgy gondolom, hogy ezt nem árt mindig mindenkinek szem előtt tartani, amikor elborul. Igen, próbáljuk meg úgy nézni, hogy a másik szeretetből mondja, amit mond, és türelmes kommunikációval, amit tudom, hogy nagyon nehéz.
Főleg, ha nem
sokszor.
Ezért nem, hogy 3 napi nem alvás után.
Nagyon-nagyon nehéz, de abból azért ki lehet hámozni azokat a hasznos dolgokat, meg azokat az egyébként haszontalan dolgokat, de a szándékot, hogyha tudjuk értékelni, ami egyébként nem csak a nagyon szűk családot, a szülőket és a gyerekeket, de mondjuk a nagyszülőket és az egyéb környező rokonokat azért mégiscsak össze tud kötni, és össze tud kovácsolni, hiszen egy baba születése az úgy gondolom, hogy egy új esély, egy remény arra, hogy az emberi kapcsolatok még erősebbek legyenek, és adott esetben fásult felnőtt kapcsolatokat újra élesszenek, és termékenyé tegyenek.
És még az jutott eszem, hogyha elakadás van családban, vagy valaki úgy érzi, ezt nem bírja kezelni, hogy a családterápia is szerintem erre is nagyon kitűnő lehetőség, hogy akkor egy családterapeutával, aki mediátor szerepet tölt abba be, hogy ezeket a kapcsolatokat hogy tudja úgy, hogy mondjam, mediálni, vagy terelgetni, hogy ezek a konfliktusok, amik egyébként oltatlanul kivetnek egy gyerek születésekor, akkor ezekbe segítsen. után.
Tehát akkor itt a legfontosabb információ az az, hogy az Uránia Medical Centerben a Női Test és Lélek Egysége most elindul, és ott ilyen dolgokról is szó lesz. A családdá válásról, a várandóságról, az esetleges veszteségekről, tehát bárki a hölgyek közül, aki most hallgat minket, és szüksége van ilyenre, ő fordulhat hozzátok bizalommal.
Így van, abszolút. És a Pálfalvi Centrummal is itt fog tudni találkozni.
Így van, így van.
Köszönöm szépen, hogy voltatok, és a hölgyeknek pedig csak azt tudom mondani, hogy bátran keressék az Uránia Medical Centert, és keressék a Pálfalvi Centrumot, pontosabban most már a Pálfalvi Centrumot megtalálják az Uránia Medical Centerben, és csak tudatosan és bátran.
Nagyon szépen köszönjük, Petra.
Szépen.
Pálfalvi Centrum 0630 65 75 734.